Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az Éter hullámain keresztül kapcsolódnak be a katolikus félóra műsorába. Már is azzal kezdeném, ahogyan röviden szoktuk köszönteni olykor egymást az új esztendő küszöbén bújék, ami keresztény értelemben azt jelenti, bízzuk újra életünket Krisztusra. Ezt kívánom elsősorban minden kedves testvéremnek, hogy az idei esztendőben is hagyatkozzunk a Jóistenre, a gondviselésre, és kérjünk a 2016-os évhez is sok lelki erőt, türelmet, kitartást, kérve bort, búzát, békességet, jó erőt, és egészséget. Az idei év első napján Anyaszentegyházunk már is egy olyan szemét állít példaképül elénk, aki az egész évben utunkat végig kísérheti, pátronál minket. Ő nem más, mint az Isten szülő, a boldogságos Szűz Mária. Hiszen január 1-e parancsolt főünnep, az egyik legszebb Mária ünnep, hiszen Mária Isten anyaságának főünnepe is egyben. Továbbá a béke világnapja. Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, akkor azt tapasztaljuk, hogy olykor kudarcot vallott a béke. mennyi harc, mennyi háború, mennyi békétlenség, mennyi feszültség volt az elmúlt esztendőben, hányszor és hányszor kudarcot vallott a béke. De mégis törekednünk kell a békességre. Szükség van olyan személyekre, akik a békét személyes életükkel tükrözik, és azt kieszközlik. Nekünk is erre kell törekednünk, keressük a békét, a békességet. Az ég édesanyánk, ő a béke királynője. Ezt kéri tőlünk, hogy legyen békesség köztünk. És ez a legfontosabb. A többi nem számít. Ha megvan a béke, és nem utolsó sorban a lelki béke, ez mindennél többet ér. Mária, ő példát mutatott, ő mindig nyugodt természetű, egy igazi édesanya. Ha már anyaságról elmékedünk rögtön kezdésként, akkor megállapíthatjuk, hogy anyaság nélkül nincs élet. Tehát szükség van édesanyákra, és nem mostoha anyákra. Sajnos tapasztaljuk azt is, hogy a világ tele van mostoha anyákkal, akik megfeledkeznek az anyaságukról, megfeledkeznek édesanyai hivatásukról, és nem igazán mutatnak szép példát gyermekeiknek, nem igazán nevelik gyermekeiket keresztény hitre, Isten szeretetre. De nem így tette a boldogságos Szűz Mária, hiszen ő ápolta, dédelgette, féltette az üdvözítő Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Szüksége volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak is édesanyára, ezért az édesanyai hivatás az első a hivatások között. És bizony megbecsülendő ma is, és mindenekre a nőknek a mi volta, hogy elsősorban nem nőként kell élni, hanem édesanyaként. Természetesen nem mindenki lehet édesanya, ennek több oka lehet, de nem feledkezhetünk meg erről, hogy elsősorban a nők azért élnek e világon, hogy az életet továbbadják, és nem, ez nem más, mint az édesanyai hivatás. Így Anya Szent Egyházunk elénk terjeszti a boldogságos Szűz Máriát, mint Istenszülőt, az Isten anyját, és ezáltal mindannyiunk édesanyjává vált. Hiszen mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten kinyilvánította, amikor János apostol evangelistára bízta az édesanyját, íme a te anyát. Ebben benne foglaltatik minden, nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy az én anyám, az én édesanyám, hanem a te anyád is. Tehát ezáltal Jézus Krisztus mindannyiunk édesanyjává nyilvánította. Kérjük az Isten szülőt, hogy valóban érezzük édesanyai oltalmát az előttünk álló esztendőben, 2016-ban is. Január 6-án van vízkereszt ünnepe, de itt, az Egyesült Államokban, az elmúlt vasárnap 3-án ültük, ünnepeltük. Mit jelent vízkereszt ünnepe? Elsősorban a nevét onnan kapta, hogy ezen a napon szoktak vizet szentelni amit haza lehet vinni, aki szeretné az otthonába. Tehát a víz szentelésről, a víz keresztelésről kapta az elnevezését. De nem tévesztendő össze Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésével, noha volt időszak, hogy a kettőt együtt ünnepelték. De most külön ünnepeljük, külön van vízkereszt ünnepe, és a mai vasárnapon ünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedését. A vízkereszt ünnepe tehát, hogyha megkérdezzük valakitől, hogy mi is, csak érdekességként mondom el, hogy Budapesten volt pár évvel ezelőtt közvéleménykutatás, egy katolikus riporter több embert, fiatalt megállított és megkérdezte, hogy mit jelent, mit akar a vízkereszt ünnepen. Hát nagyon sokan nem tudtak választ adni, vagy legalábbis kielégítő választ adni. Egyesek azt mondták, hogy hát ilyenkor szoktuk a karácsonyfát lebontani, kidobni ez a vízkereszt. Aztán voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a három király látogatása. Na ez már megközelítendő, hiszen az evangélium valóban erről szól, a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhért és Boldizsárnak a látogatása. Igen, de mi ez a látogatás? Mi volt ebben a látogatásban? Hogy ők már nem csak egy csecsemőt látnak a jászolban, egyszerű körülmények között, hanem felismerik az üdvözítőt, a messiást, a megváltót. Ezt úgy mondjuk, hogy epifánia, vagyis Urunk Jézus Krisztus megjelenése. Megjelent előttük, megjelent a szemükbe úgy, mint az üdvözítő Isten, aki megtestesült, emberi testet öltött és közöttünk lakozik. Ez az ünnepnek a lényege. Az ünnepnek az üzenete az, hogy nekünk is keresnünk kell az Isten. Nekünk is kell legyen olyan hely, olyan alkalom, ahol tudunk találkozni az üdvözítővel. Számunkra is meg kell, hogy jelenjen. Hogyan fog ez megjelenni? Csak is akkor, hogyha keressük az Istent. És levetkőzzük a gátlást, ami a világ szemében megvetendő olykor, hogy az ember keresi az Istent. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a világ eléggé felgyorsult, nem nagyon igyekeznek az emberek időt szakítani az Isten keresésre, hivatkozva sok munkára, sok teendőre, sok elfoglaltságra, és ezáltal nem is fog számukra megjelenni az Isten. A jó Isten csak is azoknak fog feltűnni, azoknak fog megjelenni az életében, akik nyitott szívvel keresik. Ebben mutat példát számunkra vízkereszt, hogy a három bölcs, akik ugye a világnak a bölcsességét szimbolizálják, hogy ők levetkőzik és félreteszik a földi mulandó tudományokat, és elmennek a természet fölötti utáni keresésre. Ami már nagyon nehéz megmagyarázni, ez már természet fölötti. Ez a hitnek az útja. Elindultak ők a hitüket követve, és megtalálták. Nekünk is az idei esztendőben, és nem csak az idei esztendőben, hanem életünk minden egyes napján, hónapjában vagy esztendejében el kell indulni a hit útján, és keresni kell az üdvözítőt. És minden bizonnya, aki keres, az talál, aki kér, az kap, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Ahogyan nem foglalkoztak a napkeleti bölcsek azzal, hogy esetleg mit mond a világ, mert hiszen találkozhattak emberekkel, megkérdezik a vándorokat, az utánlévőket, szóba állnak velük, hogy mégis hová tartanak, merre mennek, kit keresnek, és elmondták, hogy kit keresnek, vagy miért, vagy mit, akkor el tudjuk képzelni a reakciót az emberek részéről, hogy miket gondolhattak, milyen naivak, milyen ostobák ezek az emberek, hogy így elindulnak, és igen, nem kell foglalkozni a világ dolgaival, hogy olykor mit mondanak, mit gondolnak, hanem el kell indulni a hit útján, és keresni az Istent. Amikor a bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, akkor nagy közömbösséggel találkoztak. Nem is tudták, és nem is sejtették, hogy a világtörténelem legnagyobb eseménye megtörtént, a megtestesülés, a mi Urunk Jézus Krisztus megszületése. Mindössze Heródes rémült meg, amikor meghallotta a bölcseknek az odaérkezését és a messiás keresését, hiszen ő féltette a hatalmát, hiszen ő is hallott az üdvözítő születésének jövendőléséről, ezért is kérette magához a bölcseket, hogy hát csellel tudakolja meg tőlük, vagy legalábbis tudja kiszedni belőlük, hogy ha megtalálták, akkor jelentsék neki, hadd menjen el ő is, hogy hódoljon. Természetesen ez a hódolás, ez nem hódolás lett volna, hanem gyilkolás. Gyilkolási szándék volt benne. Ami tudjuk, az aprószentek esetében meg is történt, hiszen az aprószentek azon szenteknek az összessége, azon két éven aholi fiúgyermekeknek a léte, akiket megöletett Heródes bosszúból, hatalomvágyból, féltékenységből. Igen, el kell indulnunk nekünk is az idei esztendőben is a hit útján, és keresnünk kell a mi Urunkat, Jézus Krisztust, mert igenis megtalálhatjuk, és hisszük azt, hogy a mi életünkben is mindig, de mindig meg fog jelenni. Említettem, a mai vasárnapon Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepét üljük. Az elmúlt évszázadokban nagyon sok művészt megihletett a bibliai történet, és próbálta ábrázolni akár festményként, akár freskóként, vagy egyéb más ábrázolásként. Amikor ellátogatunk egy keresztény ország nemzeti galériájába, akkor minden bizonnyal láthatjuk ezt a szép bibliai eseményt. Gondolok én akár a Budapesti Nemzeti Galériára is, hiszen láttam ezt az eseményt, Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bibliai képét. És érdekességként mondom, hogy egy nem keresztény ember számára ez a kép nem jelent különbséget. Számára nincs különösebb jelentősége, legfeljebb kezében van a fényképezőgép, és mindegyik képet lefényképezi, hogyha van rá engedélye, vált ki jegyet fényképezési lehetőségre, és nem szán időt a képek megtekintésére, nem veszi észre az apró részleteket, mert nem ismeri a Bibliát, mert nem keresztény. Azonban egy keresztény ember számára sokkal többet jelent. Ha egy képet jobban megnéz, gondolok én itt akár Munkácsinak a trilógiájára is, hogy le kell ülni, és messziről szemlélni kell azokat az alkotásokat. Vagy akár, amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, egy keresztény ember, ha jobban, alaposabban megnézi az alkotást, akkor olyan szép apróságokat észrevesz, ami a leglényegesebb a bibliai értelemben. Szent Háromságnak a tükrözése, például Szent Háromságnak az együttléte, az Atyát, ahogy szimbolizálja, hangot is olykor úgy, mint hogyha egy ilyen sugárként jönne le a Szentlélek által. Ott van a harmadik isteni személy galamb formájában, amint ráereszkedik mi Urunkra, Jézus Krisztusra. Valamint Jézus, a második isteni személy, ott áll a Jordán folyóban. A víz, mint szimbólum, amely éltet, amely tisztít, ami lemossa a bűnöket. Az embereknek a sokasága, keresztelő János. Ezek mind-mind olyan bibliai képek, jelenetek, amelyeken lehet és kell gondolkodni. Ezért kell odafigyelnünk jobban akár ilyen művészeti alkotásokra is. A kérdést feltehetjük, vajon Jézus miért keresztelkedett meg? Hiszen neki nem volt szüksége a keresztségre, ugyanis a keresztelés során újjászületünk vízből és Szentlélekből. Isten gyermekei leszünk, és a mennyország örökös tagjai. A válasz az, hogy annyira szeretett minket Jézus, hogy teljesen részt vállalt emberi sorsunkkal, mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. De ez itt a leglényegesebb pont, hogy a bűneinket magára vette, ő nem vált bűnössé, hanem a bűneinket felvitte a keresztfára, és kiengesztelte az Atyánál. Úgyhogy meghalt értünk, vérét ontotta, de megkoronázta a feltámadásával. A második fontos szempont, Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésével kapcsolatosan, hogy ezzel elkezdte nyilvános működését. A Szentlélek elárasztotta Jézust, valamint a Szent Háromság megnyilvánulásának lehetünk tanúi a Biblia által. Amint hallottuk is az Atya hangját, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedve. Ez a kijelentés nem csak Jézusnak szól, hanem minden megkeresztelt embernek. A mennyei Atya kedvét akarja lelni bennünk. Milyen jól esik minden embernek, ha valaki kijelenti, hogy tetszik, amit tesz. Tetszik a személyisége, szerelmesek egymásnak, ahogyan bókolnak, ahogyan kinyilvánítják, hogy együtt szeretnék leélni az életüket. Ezek mind olyan szép dolgok és jól eső érzések. Hát ki kételkedne az ilyen vagy hasonló vallomások örömet fakasztó hatalmában. Ezek földi dolgok, de vannak égi, természet fölötti kívánságok is, örömök, és ez az, hogy az Istenbe kapaszkodunk, és hogy a jó Isten kedvét leli bennünk. A hívő ember azonban nem érheti be pusztán emberek tetszésével, hanem törekedni kell arra, hogy a mennyei Atyának is kedve teljen benne. Ez csak akkor valósul meg, ha hitünkkel és szeretetünkkel próbáljuk megnyitni az életünk kapuját. Törekednünk kell arra, hogy az életünk mindig nyitva álljon arra, hogy a Szentlélek hathatósan tudjon működni bennünk általa. Meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket, hogy vajon Isten kedvét lelie bennünk, bennem személyesen, mindenkiben, aki bármilyen hivatást él, gyakorol, hogy az Isten mennyire leli örömét benne, vagy netán szomorúságot és fájdalmat okozok neki. Minden keresztelésnél elhangzik a kérdés a keresztelő személytől, amikor megkérdezi, kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára a kerességet kéritek, kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan mi Urunk tanította, vállaljátok ezt a kötelességet. Akkor minden bizonnyal azt szokták válaszolni, igen, vállaljuk. Azonban mondanom sem kell, hogy hányszor és hányszor megtapasztalja az ember, hogy ez a vallomás egyenlő a nyilvános hazugsággal, hittagadással. Gondolok itt arra, amikor én is tapasztaltam nem egyszer, hogy Szentmise előtt kereszteltem közvetlen, és a keresztelés befejezte után volt 5 perc a Szentmise kezdetéig. Ameddig én bementem a sekressébe, hogy átöltözzek, vagyis vegyek miseruhát a Szentmiséhez, ez idő alatt a templomból eltűntek. És persze, hogy ez az embernek rosszul esik, illetve csalódás, hogy az imént ígérték meg, hogy példát mutatnak, keresztények lesznek, és ahogy szoktam mondani, hát úgy eltűntek, mint Szamára ködben. Elmenekültek. És amikor ezt szóvá tettem, volt, hogy utána telefonáltak, vagy személyesen is megjegyzést tettek, hogy mertem én ezt szóvá tenni. Igen, az ember nem gondolkodik el, hogy amit ígér, azt teljesíti-e. A keresztelésnél legfontosabb, hogy az ember valóban, amit ígér, azt próbálja meg lehető legteljesebb módon megélni, megvalósítani. Ezért Jézus Krisztus példát mutatott, hogy ő, noha nem lett volna szüksége, megkeresztelkedett, beállt a sorba, és ugyanúgy törekednünk kell nekünk is arra, hogy mi is az életünkben próbáljuk megélni a lehető legteljesebben a keresztény küldetésünket, mi voltunkat. Gyermekeinket meg kell kereszteltetni, és nem elég megkereszteltetni, hanem keresztény módon is kell nevelni. Hadd mondjam el itt a saját keresztelésemnek a történetét. Ugye november végén születtem 27-én, és mindössze egy hónapos csecsemő voltam karácsonykor, ugyanis nálunk szokás, hogy az éjféli szentmise után felnőttek megéneklik egymást, olykor meglepve is. És ez történt nálunk is, hogy családunk barátai megjelentek nálunk, énekeltek az ajtóba, majd betódultak, nem tudom pontosan hányan lehettek. Gondolom sok oka lehetett, hogy akár fával való fűtés, kint hideg, bent meleg, kevesebb oxigén, többen bejöttek, csak azt vették észre, hogy hirtelen lila lettem, ilyen elfeketettem, és hát nagyon-nagyon megijedtek a szüleim, hát hogy most mi lesz velem, talán meghalok. Édesapám gyorsan az ölébe állt és futott, de hát nem a rendelőbe, nem a mentőköz, hanem a plébániára. Éjszaka a kaput be volt zárva, a plébánián beugrott, és a plébánost fölverte, fölébresztette, mert halálveszélyben voltam, hogy gyorsan kereszteljem meg. És akkor áthog a plébános megkeresztelt, keresztvízzel, és utána lettem elvíve Gyergyószent Miklós a kórházba, ahol rendbe hoztak. De ami szép ebben a történetben, hogy édesapámnak sokkal fontosabb volt az életem, de nem a földi életem, hanem az örök életem, az örök üdvösségem. Hogy nehogy meghalljak keresztség nélkül, mert a szülők, a keresztény szülők, hogyha ők elmulasszák, hiszen ők eként éltek a küldetésüket, akkor igenis nagy felelősség. Ez volt érdekes az én megkeresztelkedésemben, hiszen szenteste karácsonynak éjszakáján lettem megkeresztelve. Akkor születtem újjá vízből és szentlélekből, és azóta lám mennyi helyen megfordultam, és most itt vagyok. Remélhetőleg a keresztséget méltóképpen tudom élni, méltóképpen tudom tolmácsolni, közvetíteni, és remélhetőleg nagyon sok embert el tudok vezetni az üdvösség útjára, az élet útjára, mely nem földi, hanem örök élet. Két álljon itt egy könyörgési fohász, egy imádság. Mindenható Istenünk, meghatott lélekkel lépjük át az új esztendő küszöbét. Alázattal fogadjuk kezedből az új évet. Nekünk adtad, hogy nemesebbé, boldogabbá és szentebbé tegyük benne az életünket, szeretetet és békét sugározzunk embertársainknak, különösen környezetünk szívében. Ha gyarló erőnket tekintjük, és eddigi hanyagságainkat nézzük, csüggetten és bátortalanul indulunk az új évnek. Ellenben bízunk szent kegyelmedben és abban, hogy megerősítesz minket vállalkozásunkban, felfokozott gyenge erőnket, és megsegítesz jó szándékunkban, és diadalra segített küzdelmeinket. Nem látjuk a jövőt, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Bizalommal helyezzük kezedbe életünket, testünk épségét, lelkünk tisztaságát, szellemi és anyagi javainkat, és gondviselő szeretetedben remélve kezdjük életünk megszentelésének munkáját. Istenem, áldj meg utunk kezdetén, légy vezérünk életünk sötét szakaszaiban. Vezess minket haza, ha eltévejettünk, emelj fel, ha elestünk, gyógyíts meg, ha betegségért, vigasztalj, ha szenvedünk, légy velünk, ha örvendezünk, fenyíts meg, ha rossz útra térünk. Védj meg a veszélyben, állj mellettünk halálunk óráján. Áldj meg minket, családunkkal, szeretteinkkel és minden emberrel együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretett testvéreim, kedves Bocskai Rádió hallgatók, a Szent Imre plébániai és magam nevében kívánok az idei esztendőbe jó erőt, egészséget, Isten keresést, igazi, derűs örömet, boldogságot, a keresztek viseléséhez kellő erőt, lelki erőt, és igazán adja meg a jó Isten számunkra azt, ami a legfontosabb, hogy legyünk boldogok, legyünk jó keresztények. Néri Szent Fülöp, ahogy szoktam mondani a gyermekeinek, legyetek jók, ha tudtok. Én is ezt kívánom, hogy legyetek jók, legyenek jók, ha tudnak, ha tudtok. Don Bosco ezt kicsit másképpen mondta, legyetek jók, mert tudtok. Dicsertessék a Jézus Krisztus, áldott szép vasárnap délutánt kívánok. Mindre elmúlt, ennek is vége, az iskola út, valamire sem